153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel a hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Végtelen öröm számomra, hogy egy régi ismerőssel beszélgethetek. Zelenai Károly ül itt velem szemben, a Dékányi Árpád szakgimnázium iskolapszichológusa, illetve tanára. Köszöntöm szeretettel.
Szép napot kívánok.
Ugye említettem, hogy régi ismerős, tehát tulajdonképpen egyszer találkoztunk. Közel 20 évvel ezelőtt Szegeden a drogambulancia vezetőjeként kértünk tanácsot annak idején még a iskolai drogprevenciós programunkhoz. Hosszú évekig, közel 20 évig itt számoltuk a riport előtt, dolgozott Szegeden a drogambulancián. Ugye pszichológus végzettsége van, tehát nyilvánvaló a kapcsolat. Meséljen nekünk egy kicsit azokból az időkből, hiszen ez egy akkora tapasztalás.
Hát az egy nagyon szép időszak volt, én azt gondolom. Hát ugye Farkasinszky Terike nevét meg kell említeni, aki a magyarországi drogkezelésben úttörő szerepet vállalt. Korai halálával hárult rám az a feladat, hogy kezdjem el megszervezni a komplex drogellátásnak a rendszerét Szeged városában, illetve hát nyilván a környező településeken is. Azért mondom, hogy ez szép feladat volt, hiszen amikor elkezdtem 91-ben, akkor voltunk 9-en, akik munkatársak voltunk, és a 20 év alatt azért egy komplex ellátással több mint 30 fő szakember dolgozott az intézetbe, tehát egy szép nagy kihívás és egy szép nagy feladat volt, hogy egy sima járóbeteg ellátó rendszerből egy komplex ellátó rendszert lehessen létrehozni, egészen a prevenció kezdetétől a rehabilitációig bezárólag, és erre akár egészségügyi, akár szociális ellátásokat kellett szervezni. Nagyon sok diplomás és tapasztalattal rendelkező ember dolgozott ebbe az intézetbe, és fontosnak tartom, hogy a személyiség alapján válogatódott ki az a csapat, tehát akik belül is alkalmasak voltak arra, hogy ezt a megterhelő feladatot el tudják látni.
Ugye említette, hogy járóbeteg ellátásból a prevenció segítés, illetve a rehabilitációig bezárólag minden segítséget tudtak adni. Ez azt jelenti, hogy bent alváshoz segítő feladatkört is elláttak? Ezt én nem is tudtam.
Így van, tehát gyakorlatilag a klasszikus drogambulancia funkció az egy járóbeteg ellátás volt, mellé csatlakoztatva egy ifjúsági klub, amely a szabadidő hasznos eltöltését hivatott szolgálni, nagyon jó szervezett programokkal, külön személyzettel, külön vezetővel. Volt egy úgynevezett hajléktalan szálló rész, egy 10 ágyas, amelybe az átmenetileg a családokból kiszoruló, átmeneti krízisbe kerülő fiatalok lakhattak ott, onnan jártak iskolába, ha volt munkahelyük, akkor onnan jártak dolgozni, és próbáltuk a tiszta létüket támogatni, ott is külön személyzet segítő szakmával telerakva. Utána épült ki egy 18-20 férőhelyes rehabilitáció otthon, amely tartós bentlakást biztosított a fiataloknak. Érteni kell ez alatt, hogy fél évtől akár 2 évig is, nyilván az egyéni fejlődés ütemétől határozódott meg ez az időtartam, de bent laktak, és egy úgynevezett sajátos terápiás közösségi modellben szervezték a saját felépülésüket. Tehát gyakorlatilag nem volt olyan területe a szakmának, akár szociális, akár egészségügyi ellátást leszünk figyelembe, melyre ne tudtunk volna egy komplex szolgáltató rendszert szervezni, és emellé, hiszen a tapasztalatok halmozódtak a kollégáknál, nagyon szoros kapcsolatrendszerünk volt az oktatási intézményekkel, egyéb segítő szervezetekkel, pont azért, mert mindent mi sem tudtunk ellátni, mindenre nekünk sem voltak jó válaszaink, de hogyha egy értő pedagógus közösség, egy értő önkéntes segítő hálózat közreműködött ebben a problémakezelésben, akkor sokkal nagyobb eredmény és siker könyvelhető el, egyébként nem egy sikerorientált szakmában.
Én le vagyok nyűgözve, magam is dolgoztam ezen a területen hosszú évekig, és hát ugye ifjúságvédelmisként ma is dolgozom, és tudom, hogy hihetetlenül kevés ilyen hely van, ahol ennyire komplex segítséget kaphatnak, akár a fiatalok, akár a szüleik. Talán Budapesten, de vidéken szinte alig lehet ilyet találni. Itt említette a végén, hogy nem egy sikerorientált terület. Ez valóban így van. Ugye általában a segítő szakmákban mínusz 18-ról mínusz 17-re felhozni valakit hihetetlen energia. Hogyan bírta ezt az időszakot? Ugye itt 20 évről beszélünk. Tehát a siker az hol volt? Mert annélkül nehéz működni.
Gyakorlatilag a sikert az ember, hogyha komolyan veszi a szakmáját, akkor pont a szakmai kihívásokban és azok megoldásában lehetett megtalálni. Tehát azzal, hogy újabb és újabb jelenség ütötte fel a fejét a droghasználat területén. Tehát ez is egy dinamikusan változó rendszer volt. Ehhez alkalmazkodni, ehhez mi mindig azt mondtuk a kliensnek a szükségleteit kielégíteni, tehát nem találjuk ki idézőjelbe, hogy mire van neki szüksége, hanem az adott élethelyzetéből, problémájából. Tehát ezek a kihívások azért elég rendesen karba tartották az ember mentál higiénéjét, és a másik az, hogy megközelítés mód adhatott sikerélményt. Tehát valóban mi azt mondtuk, hogy tudomásul vesszük azt, hogy mindenki nem, vagy az első bemenetnél mindenki nem változtatható, de az, hogyha sikerült a spontán gyógyulás mellé még ráraknunk 10-12%-os eredményességet, ami többszöröződött, mert legfeljebb újra visszaesett, de már egy tapasztalattal, így van, már egy más szinttel kezdhettük újra a beavatkozásokat. Ezek azért adták. Természetesen a kudarcok mellett pedig fontos volt az, hogy mindenki tudja őrizni a saját kompetenciáját. Tehát, hogy ne vállaljunk fel olyan felelősséget, ne akarjunk megmentők lenni, hanem valóban csak segítők, támogatók, mert ha olyan területeket is fölvállalunk, vagy olyan területekre is áthaladunk, amiben magunk is tehetetlenek vagyunk, na ez volt az igazi kudarc prevenció, hogy ne. Tudd, mihez értesz, tudd, meddig érnek a határaid, ne lépj túl, és akkor valószínű sikerélményed is lesz.
Innen fogjuk folytatni Zelenai Károllyal a beszélgetést, aki Kiskunhalast nagy örömére, én már városunkat segíti szakértelmével, tudásával a Dékány Árpád szakgimnáziumban. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai rendkívül izgalmas és reméljük hasznos beszélgetésünket. Én már Kiskunhalas munkatársával, a Dékány Árpád szakgimnázium iskolapszichológusával és tanárával, Zelenai Károllyal. Ugye Szegeden ott hagytuk abba, hogy egy 20 éves tapasztalat a drogambulanciát vezetett, és a segítő szakmákról is beszélgettünk, hogy hogyan lehet ott azért nem kiégni, sikert átélni, ugye a mínusz 17-ről mínusz 16-ra felhozni valakit, és mondott valamit, ami nekem nagyon megütötte a fülem, hiszen nem csak a pszichológus és a drogambuláns munkatárs, hanem általában akár tanárokra is jellemző, hogy hogyan lehet elviselni a kudarcot, ha valami nem sikerül. Ezt egy picit erősítsük meg, hát ha valaki lemaradt az előző végéről.
Igen, én azt hiszem, hogy így foglaltam össze, hogy ha valaki megmarad a saját kompetencia határain belül, tehát megvan, mindenki kiképződik valamire, a pedagógus is a pedagógus pályára tanul módszertant, karba tartja magát az újabb és újabb ismeretekkel, és hogyha ebben ő jól el tud igazodni, ha ő megfelelő módszert tud választani, és ugyanúgy igaz, hogy amit mondtam a kezelésre, hogy a szükségletekhez rugalmasan tudok alkalmazkodni, hiszen 20 évvel ezelőtt is más volt a diák, ma is más a diák, más impulzusok, más ingerek érik őt, és másképp reagálunk ma már a világra. Ehhez a pedagógusnak tudni kell alkalmazkodni. Kettő, a pedagógus nagyon sok problémával fog szembe találkozni, amit a gyerek hoz magával. Gyakorlatilag a pedagógusnak is tudni kell alkalmazkodni ezekhez az új kihívásokhoz. Ez jelenti az, hogy ha valamihez nem értek, akkor ne kísérletezzek. Ha valami meghaladja az ismereteimet, a tudásaimat, függetlenül attól, hogy nagyon jó fölkészült szakemberekről beszélünk, akkor merjek segítséget kérni, hívjak be külső, más kompetenciával rendelkező embereket abba a tevékenységbe. Én azt látom, hogy a pedagógus pályát, pláne ha valaki sok időt eltölt, jellemzi egy kiégés felé való haladás. Én mindig azt mondtam, ezt így lehet megúszni. tégy rendet a fejedben, legyen a személyiséged rendezett, próbáld meg a saját problémáidat kívül hagyni az oktatás-nevelés folyamatából, merjél bátran nevelő is lenni, ne csak oktató, az érzékenységed, az empátiád valóban tükröződjön, ne csak a nevében legyen a szakmának, hanem valóban úgy is cselekedjünk, és ha valaki ebben integrált, összeszedett, képes magát fejleszteni, és képes eldönteni, hogy mi vagyok én, meddig vagyok én, és mikortól nem én vagyok, akkor egy csomó felesleges felelősségvállalástól mentesül a pedagógus. Ma azt látjuk, hogy a társadalom valami érdekes elvárással van az iskolák felé, és egy ilyen rejtett plusz terheket próbál a pedagógusra rátenni, pedig ez már nem az ő feladata lenne.
Ez nagyon tetszik nekem. Tehát egy kicsit a legyél tökéletes anya, helyett legyél anya. A legyél tökéletes pedagógus, gyermek megmentő, legyél tanító, nevelő, de nem te leszel a megmentő. Az érdekelne még engem, ami megütött az előző beszélgetésben, hogy tegyük föl, hogy én a kompetencia területemen belül haladok, azt nyújtom, amit tudok, és mégsem érek el sikert. Segítő szakmában vagyok, a kompetencia területen belül vagyok, mégsem érek el sikert, hogy ezt is fel kell tudni dolgozni.
Így van, természetes. Nagyon sokszor ez még a régi területemről, vesztettünk el gyerekeket, haltak meg a kábítószerfogyasztás következtében, meg is sirattuk őket, a bánatunkat megéltük a területen, viszont utána jött a rendrakás. Megtettél mindent annak érdekében, hogy mert ha nem, akkor te vagy a felelős. Ha igen, akkor nem te vagy a felelős, és ez rettenetes módon megkönnyítette a regenerálódást, az újabb és újabb elhatározást, hogy nem adom fel, hanem folytatom, és teszem. Ugyanez igaz a pedagógusnál is, hogy kész vagy, megcsináltad, megtettél mindent. Ha nem, akkor innentől bár vacakul esik a kudarccal szembe menni, de akkor ez nem biztos, hogy a te felelősséged.
Tehát ha megtettünk mindent, akkor bizony ez olyan tánc, ami kettőn áll, tehát a pedagógusi szakma is hiába tesz meg egy tanár mindent, ha a diák nem táncol, nem tanul, illetve hát a drogambulancián is gondolom átélték, hogy hiába tettek meg mindent, ha a partner nem döntött el, bizony az az ő felelőssége. Ez nagyon fontos ezeket tisztázni, mert egészen jól lehet magunkat érezni még egy nehéz időszak után, és ha így éljük meg, Zelenai Károllyal beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket tovább Zelenai Károllyal, a Dékányi Árpád Szakgimnázium és Szakközépiskola iskolapszichológusával, aki közel 20 évig a Szegedi Drogambulancia vezetője, pszichológusa volt. Itteni feladatkör, meséljen nekem arról, ugye közel fél éve dolgozik, nagyon szerencsés ez az iskola, hogy ilyen profi szakember tanít, és segíti a diákokat, tanárokat? Kérdezem.
Igen, mindig az így ebben a sorrendben, tehát egy időm jelentős részét nyilván a pszichológiával kapcsolatos tárgyak oktatása teszi ki, de ahogy említettem, ez ad módot arra, hogy azokban az osztályokban, ahol dolgozok, egyben a pszichológus is ott van, tehát ad egyfajta viselkedés mintát, egy kommunikációs mintát, egy olyan plusz motivációt, pláne a segítő szakmába elhelyezkedni kívánok számára, ami értékes lehet, tehát az úgynevezett beszélgetős órák idézőjel, azok is nagyon sok lehetőséget és módot adnak a személyiségfejlesztésre, az önértékelés fejlesztésére. Tehát az oktatás egyben egyfajta nevelés is. A másik terület pedig kifejezetten az iskolapszichológiai munka, mely szakmailag jól körülírt, nyilván akár a gyerek, akár szülő, akár a pedagógus kezdeményezheti ennek a szolgáltatásnak az igénybevételét. felét.
Mennyire élnek ebben, hiszen fél év nem olyan hosszú idő?
Hát én azt látom, hogy először is az arcot kell megszokni, hogy itt most sétálgat időnként egy szakállas ember, és nem ember teszik, tehát, de azzal, hogyha a gyerekekkel sikerül elfogadtatni magam, egyre több a bizalom, egyre több a nyitottság, tehát a merítési lehetőség megvan. Másrészt nagyon jó pedagógus gárda működik itt. Én azt látom, hogy érzékenyek nagyon sokan, akik keresnek, nem tanácsot kérnek, hanem egyszerűen elakadnak, és szeretnének tovább lépni nyilván a probléma kezelés területén. Tehát az ő feléjük való idézőjel szolgáltatás is, én azt gondolom, hogy kezd szépen kiépülni. Nagyon fontosnak tartjuk ugye a jelzőrendszert. Ők vannak, aki sok időt tölt el a gyerekkel, nyilván az fogja észrevenni, hogy akár a változás negatív irányú, akár valami baj van, nem olyan ma, mint volt eddig a gyerek, tehát, hogy bátran jöjjenek. Nagyon fontos kompetencia megint, hogy ha nem muszáj, akkor ne csináljunk pszichológiai esetet az adott esetből, hanem lehet, hogy a pedagógus eszköztára alkalmas arra, hogy kezeljen problémákat.
Említette a szünetben, hogy amikor elkezdte a munkát, kért időt arra, hogy a tanításon kívül a kollégákkal tudjon beszélgetni, hiszen ők a vezetői a diákoknak, és az ő mentális egészségük ugye nagyon fontos. Akkor ez sikerült, ezt az időt megkapni, és működik ez az idő és a segítés.
Így van, tehát én azt látom, hogy ennyi idő alatt kiépülhetett talán az a fajta bizalom, hogy mernek, és jönnek, és jeleznek, és kérdeznek, és tehát ez szerintem normálisan működik, és nyilvánvaló, amennyiben a beavatkozások e kérések kapcsán eredményt hoznak, akkor még tovább fog nőni ez a bizalom, és még tovább lehet kifejezetten a pedagógus támogató részt működtetni. Én azt gondolom, hogy ez eddig úgy tűnik működik.
Nyilván egy kicsit új területen van, illetve új területen van, tehát mikor ezt kihagytuk, hogy mikor maradt abba a szegedi drogambulancia, illetve hogy most itt városunkban örvendezhetünk és köszönhetjük Önt munkatársként a Dékányban. Tehát mi történt a kettő között, és miért maradt abba az ambulancia?
Gyakorlatilag bele lehet fáradni. Én azt gondolom, 2 évtized nem egy sikerorientált szakmában, a külső körülmények változása sem azt erősítette, hogy hát, hogy mondjam, hogy túl nagy jövője lesz annak a megközelítés módnak, amit sikerült nekünk a 2 évtized alatt kiépíteni a kollégákkal együtt, és akkor jött ez az elhatározás, hogy ó, nem, keressünk más területet, nekem is szükségem van arra, hogy proborálódjak, hogy összeszedjem magam, tehát gyakorlatilag ennyi, tehát elfáradtam idézőjel ebben az egészben, és utána a tevékenységeim változatlanul a gyerekekhez kötődtek, tehát szakszolgálati munkában, tanácsadói munkában, a privát szférában nem szakadtam el a problémás gyerekektől, idézőjel mögöttük lévő problémás felnőttektől sem, és rájöttem arra, én nagyon sokat tanított. Tehát középiskolában is a pályafutásom alatt, a felső oktatásban, pedagógus képzésben, pszichológus képzésben, egészségügyi szakemberek képzésében, és egyszer csak úgy gondoltam, hogy én szeretek tanítani. És akkor kínálkozott ez a fajta lehetőség, és én úgy gondoltam, hogy voltam én már régen Halason, előfordultam én már itt többször, hogy miért ne, akkor jöjjek és akkor tanítsak, plusz ezt a fajta a kihívást is vállaljam, amit az iskola pszichológiai szolgáltatás jelenthet, mert valljuk meg őszintén, gond azért akad bőven, nem csak ezen a vidéken, nem csak az országban, de itt a környezetemben látom, hogy nehéz ma gyereknek lenni.
Innen fogjuk folytatni Zelenai Károllyal, aki nagy örömünkre városunkat segíti. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket Zelenai Károllyal. Ugye itt említettem, hogy Szegedről jár át, azért ez nagy áldozat, és itt a szünetben tiltakozott, hogy azért nem is akkora áldozat el, hogy lehet Szegedről átjárni úgy, hogy jó legyen.
Gyakorlatilag nagyon kényelmes buszjáratok vannak. Ráadásul sikerült a vezetéssel megegyezni, hogy ne kelljenek extrém korai keléseket beiktatni az életembe, és van egy kellemes 50 perces utam, ami sokkal hasznosabb számomra, mintha tömegközlekednék, mintha saját gépjárművel rohangásznék Szeged városában, időben nem sokkal több, de én mire beérek, addigra rendbe szedem a napomat. Tudom, hogy mi lesz a dolgom, melyik osztálya, amit szeretnék csinálni, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát egy végtelenül hasznos időtartam annak felelőssége nélkül, hogy akkor most becsúszok az árokba télen, vagy nem csúszok. Tehát én ezt nem érzem megterhelőnek. Hazafelé meg pont ugyanez. Hogy nyilván azért, amit rám rak terhet az aznap, akkor nincs gond, mert hazafelé nyugodtan olvasok, nyugodtan más tevékenység. Tehát az ember úgy kiadja magából az esetleges feszültségeit. Én ezt hasznosnak tartom, és nem megterhelőnek.
Nagyon-nagyon jó ezt hallani. Egyébként ezen magam is elgondolkodtam, hogyha nem kell vezetni, tehát kvázi pihen az ember, akkor egy-egy ilyen egy óra oda, egy óra vissza, igazából mentális egészség alapja is lehet, ha jól használjuk. Diákokról beszélgettünk. Nem könnyű a diáknak lenni, itt hagyta abba. Meséljen.
Gyakorlatilag amit, és ez nem az itteni munkám tapasztalata, hanem a többi is, hogy teljesen átrendeződött ma a mai magyar társadalom, a család szerkezet, a család struktúra, a csonka családok, több generációs családok megszűnése, mindkét szülőnek a munkahelye, esetleg abból elvesztéséből származó krízisek. Nagyon sok minden befolyásolja ma a gyerek azt a hátterét, amiben felnőnek. És én azt látom, hogy az az alapszocializáció, amit a családnak, amit a szülőknek meg kellene tenni, az nagyon sok esetben hiányos. A gyerekeknek rossz a kommunikációja, türelmetlenek, gyakorlatilag nehéz őket motiválni, tehát számukra az itt és most van mindig, nehéz feléjük célokat kitűzni, nehéz őket úgy bent tartani egy rendszerben, hogy abba befektetett energia majd nem holnap, hanem 5 év múlva és a többi fog megtérülni. Tehát én azt látom, hogy a gyerekek egy ilyen felgyorsult, felpörgött, nagyon sokszor szülői támogatás nélküli világban nőnek fel, és akkor jövünk mi az iskola oldaláról, hiszen itt elvárásokat támasztunk feléjük, itt vannak dolgok, amiket meg kell tanulni, hiszen ez a mi felelősségünk, hogy úgy nem engedhetjük ki az ápolót, a pincért, és akkor sorolhatnám a rettenetes sok szakmát, hogy a diák ne legyen felkészült. Tehát a diák egy támogatás nélküli rendszerben, szinte csak elvárásokkal teli rendszerben éli meg az életét, és ez nem könnyű. Nagyon sokszor nincs kihez fordulnia, nagyon sokszor nem kap támogatást, nagyon sokszor azt az alapvető háttértámogatást nem kapja meg, ahol a szülői ház biztatja, ahol erősíti, ahol az érzelmileg kiegyensúlyozott háttér megsegíti a gyereket abban, hogy. Tehát én erre gondoltam. Azt tanulni mindig kellett, és én ezt most is hangsúlyozom, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy tanulás nélkül majd el lehet lébet szólni az életbe. Tehát vannak feladatok, kihívások. Csak amikor valaki egyedül van a problémáival, amikor valaki nem tud kihez fordulni, ha elakad, akár a tanulásában, akár az élet egyéb problémájában, hiszen ne felejtsük el, hogy itt serdülőkor és a serdülőkor összes válsága megjelenik az iskolában, és nagyon sokszor magára marad. Mi marad? Maradnak a kortárs csoportok, a kortárs hatások, de nagyon sokszor tudjuk, hogy a kortárs hatások bár előnyöket is rejtenek, de nagyon sokszor nem az igazi megoldás. Tehát inkább csak hátráltat, inkább csak motivációvesztéssel jár, inkább csak közösen kesergünk a saját balsorsunkon, című népi játékká kezd ez a gyerekek közt fejlődni. Tehát ilyen szinten én azt gondolom, hogy egy magára hagyott generáció zömében az, akivel lehet találkozni, nem csak ebben az iskolában, más iskolákban is. Tehát nagyban befolyásolja a családi háttér, nagyban befolyásolja a család minősége, nagyban befolyásolja az, hogy milyen tanulási tapasztalatokkal érkeznek ide az iskolába.
Teljesen egyetértek, ugye magam is aktív pedagógus vagyok, és ugye említette, hogy nincs kihez fordulni, ha baj van. Az is gond, hogyha nincs kivel örülni. Tehát, hogy én azt látom, hogy ez az érzelmi biztonság hiánya azt is magában hurcolja, hogy célú tűz ki a diák, valamit el is éri az eredmény, de nincs kivel megosztania, hogy anya, vagy apa, vagy nagyi, hogy milyen szuper ügyes voltam. Tehát, hogy ezek nagyon komoly érzelmi hiányok, és ugye, ahogy említette, hogy az azonnali megoldás, ugye az ital, a drog, a buli, valahol szinte belecsúsznak ebbe a helyzetbe.
Így van, tehát a devianciákat, ha nézzük bármilyen szinten, ami megjelenik serdülőkorban, vagy kora felnőtt korban, ifjúkorban, azok mögött mindez áll, hogy egy magára maradt, a problémáit maga előtt görgető, igazán megoldást nem találó fiatal mit csinál? Szenved, killódik, szorong, egyszerűen nem tudja, hogy mi a megoldás. És ez a frusztrált állapot, ez a negatív állapot, ez nem jó. Hát ki szeret szenvedni? Ő sem szeret szenvedni, és akkor jönnek azok a feszültségcsökkentő módszerek, amikről azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül ebben az életkorban van a helye, illetve olyan módon van helye, ahogy azt a fiatalok teszik.
Innen fogjuk folytatni, feltétlenül maradjanak velünk, Zelenai Károlya beszélgetünk tovább a fiatalok helyzetéről, a feszültségoldás lehetséges. Eddig inkább a rosszabb módszereket említettük, és most arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet esetleg ezt megoldani, javítani, gyógyítani. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket Zelenai Károllyal, aki közel fél éve Kiskunhalason segíti városunk mentális egészségét, tanít és iskolapszichológus a Dékányi Árpád szakgimnáziumban, szakközépiskolában. Egyébként mellesleg mások is fordulhatnak önhöz, ugye közel 20 éves drogambulanciai tapasztalat után, mint pszichológus, ugye váltott és tanít, de azért nyilván ezek a tapasztalatok megmaradtak. Tehát ha valakinek a városban, szülőnek, diáknak van gondja, keres Heti önt bármilyen formában?
Hát én azt gondolom, hogy igen, pláne az itt tanuló diáknak a szülői háttere fontos, ha bekapcsolódik probléma esetén. Mert ezt is tapasztaljuk. A szülő azt mondja, ott az iskola majd megoldja. Nem. Szülői támogatás, háttér, együttműködés, esetleg a szülő életmód, viselkedés és a többi változása nélkül a gyerek nem fog változni. Természetesen, ha azt akarom, hogy más változzon, magamnak kell kezdeni, ez igaz a diákra, de ha állandóan csak falnak ütközik, akkor nem. Tehát nyitott vagyok, tehát megvan az a fogadó óra, az időtartam, amiben nem csak a gyerek, hanem bárki ide fordulhat. A másik dolog, amit gondolok, hogy és ezek már a megoldások felé menő dolgok, hogy én azt látom, hogy egy nyitott iskolával, már vezetéssel van dolgunk, és nyilván, ahogy összeszedem a tapasztalataimat, biztos, hogy fogadókészség lesz, esetleg olyan szolgáltatások, megoldásmódok bevezetésére, ami kifejezetten a mi diákjainknak, a mi tanulóinknak fog szólni. Ezek alapvetően az életvezetésükkel, alapvetően az önismeretükkel kapcsolatos dolgok, mert ha magamban biztos vagyok, ha magamban stabil vagyok, akkor kevesebb esélyem van arra, hogy néhány kitekintés után visszataláljak életem normális medrébe.
Mivel a Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum is felfedezte önt, hogy városunkban tevékenykedik, reméljük nem csak a Dékányi, hanem majd más iskolák, szülők számára is. Ez valamilyen módon nyilván egy idő múlva ki fog alakulni, hogy fordulhatnak önhöz. megoldások, ugye említette a megoldásokat, egy picit beszélgessünk arról, hogy ez a sok negatív helyzet, a meggyengülő szülői érzelmi segítés, ugyanakkor az azonnal megoldást váró fiatal mentalitás, ami mondjuk az évek során egyszerűen adottság, talán az informatika fejlődésével is. Hogy lehet itt megoldást adni, segíteni?
Hát gyakorlatilag, ahol a probléma keletkezik, oda kell vinni a megoldást. Ez egyértelmű. Ha a családban van a probléma, akkor a családok felé. Én azt gondolom, hogy a családsegítő, családtámogató rendszer szervezeti formában kiépült az országban, és nyilván Kiskunhalason is. Tehát, hogy jól kell működtetni egy úgynevezett riasztó érzékelő rendszert, amely amikor megjelenik egy probléma, akkor azonnal válaszokat ad rá, és azonnal keresi a lehetséges megoldásokat. Ezek szakmaközi együttműködések. Véleményem szerint a kábítószerű jegyeztető fórum, bár látszólag egy ilyen szűk dimenziót idézőjel a drogokat fedi le, de sokkal több eredményt tud elérni akkor, hogyha integrálja, és mint ahogy integrálja, azokat a probléma kezelésében feladatot fölvállaló szervezeteket, intézményeket, civil rendszert, támogató rendszert, amelyben azt mondjuk, hogy megjelenik egy probléma, fölütötte a fejét egy jelenség, akkor puf, na nézzük, hogy lehet erre rapid beavatkozásokat, gyors beavatkozásokat szervezni. Erre jó a kábítószerű ügyeztető fórum. Nagyon jó lehetőség nyílhat az iskolákban, ahol az úgynevezett önsegítő rendszerek, az önsegítő csoportok működtethetők. Tehát ezek a, régen úgy mondtuk, hogy a diák érti meg a diákot, és hogyha abban vannak olyanok, akik kiképezhetők, akik a saját személyiségük, adottságuk okán alkalmasak, érzékenyebbek a társak felé, őket, ha szakmailag karba tartjuk, őket, ha kiképezzük arra, hogy hogyan tud segíteni a társának, akkor ezek is nagyon hatékonyak lehetnek.
Befejezésül, mi az, amire érdemes felfigyelni? Rapid, gyors tanács, hogy ha valamely diák a fiatallal baj van, mik azok a néhány összeszedett szempont, amit érdemes figyelni?
Hát gyakorlatilag mindenfajta normálistól eltérő jelenség az a viselkedésben jelentkezik elsősorban. Ha a gyerek megszokott tevékenységeket abba hagy, ha a gyerek föladja a hobbikat, ha a gyerek a rendszeres elfoglaltságaikból menekül, már érezhetjük, hogy talán valami gond van. Ha a gyerek kommunikációja megváltozik, egy nyitottból zárkózott válik, ott is biztos, hogy számítanunk kell arra, hogy valami a háttérben működik. Ha a gyerek egyre többször és többször kommunikálja azt, hogy számára ez a világ nem ehető, nem járható, így van, akkor megint, tehát meg kell keresni, hogy a komfort érzete miért nem jó. Én azt gondolom, hogy ha a gyerek viselkedését nézzük, plusz. Megnézzük, milyen a szabadidő eltöltési szokásrendszere. Idézőjel, kik a barátai, mi társaságban, meddig és milyen körülmények közt tölti el azt a kevés szabadidejét, ami rendelkezésére áll, akkor abból is következtetni lehet arra, hogy veszélynek van kitéve, vagy nyugodtan engedjem el, mert ez egy olyan frankó csapat, aki majd vigyáz egymásra, és nem engedi, hogy a hülyeség megjelenjen közöttük.
És befejezésül utolsóként, aki így érzi magát, tehát most a másik oldal, belülről én vagyok az a fiatal, aki most elvesztem, nincs kapaszkodom. Mit tud tanácsolni neki?
Minél hamarabb keressen meg egy olyan embert, akiben megbízik. Legyen az pap, pedagógus, segítő, a családsegítő, szociális munkás, pszichológus, ne féljen, mert minél hamarabb talál egy bizalmi kapcsolatot, ahol fölfedheti az ő valós problémáját, annál nagyobb az esélye arra, hogy egy átmeneti jelenségnek fogjuk tekinteni ezt a diszkomfort érzést. Tehát csak azt tudom mondani, én szoktam mondani, és üzenem is a gyerekek felé, hogy ma az okos ember használja a pszichológust, a buta ember nem használja a pszichológust. A buta embernek előítéletei vannak. A buta ember azt hiszi, hogy az agykurkásza, hogy dilidoki, hogy akkor biztos nem vagyok normális című diagnózist fogom megkapni, és a gyerekek is kezdik megérteni, hogy okos ember használja a másikat, használja a segítőt, mert én magam úgy sem találok megoldást, hát ha nem szenvedek olyan sokáig, tehát ezt tegyük, ugyanez igaz a családokba, a házaspárokra is, ne egymás agyára menjünk, hanem keressünk akkor egy olyan külső kapcsolatot, aki objektíven lát, aki más szemüvegen keresztül is képes látni a világot, tehát legyünk bölcsek és keressünk szakembert.
Ez nagyon jó végszó. Köszönjük, hogy itt van, és reméljük, hogy hosszú ideig élvezhetik is Kunhalas a személyiségét és szakmai tapasztalatait.
Én is köszönöm a megkeresést.